politikában könnyebb út vezet az érzelmeken át, vagy az érzelmek jó kifejezése, de a vonzalmakon át, mint a teljesen pragmatikus, racionális szempontok szerint, és szerintem ezt érezte meg a Fidesz a 90-es években, amit aztán idővel oda tudott fejleszteni, hogy kialakított egy olyan támogatói bázist maga körül, akik ma már nagyon nehezen elképzelhető, hogy elhagyják ezt a fajta mentalitást. Tehát, hogy annyira sok energiát és érzelmi energiát tettek bele, tehát valaki nagyon régóta szurkol egy csapatnak, nagyon nehezen kattan le róla, mert egyszerűen nem racionális, hanem hiteken alapul, élményeken, hősökön, nagy közös győzelmeken, vereségeken, 2002-n, 2006-on, mitoszokon, ezek határozzák meg, és nem pedig nagyon konkrét, materiális kérdések feltétlenül.
Mert közben én fociztam, én nagyon komolyan fociztam.
A választásokon egy gólra győzelem is elégedettek lennénk. Valaki tornát akar nyerni, nem csak napsütésben, hanem sárban is jól kell tudni játszani.
A magyar labdarúgásnak szerintem nem lehet kisebb célja, mint hogy megismételjük Puskásék sikerét. Én sem tudnám felején hatékonyan sem végezni a munkámat, ha nem töltöttem volna az életemből 31-néhány évet öltözőbe.
A magyarok határozott, bátor küzdelmet és győzelmet várnak tőlünk.
Ha elindulunk valahol, akkor nekünk ott nyerni kell.
Újra és újra győzni fogunk.
Győzni indul!
Nagyon győztünk, sőt, mi győztünk a legjobban.
Mindig győzni fogunk.
Győzelmi kényszer. Ezzel a címmel írt egy egészen különleges könyvet Rényi Dániel, a 444 újságírója. Orbán Viktor felemelkedését vizsgálja kifejezetten a futballon keresztül. Dani pedig itt van most velünk a stúdióban.
Hello, sziasztok.
Dani, a cikkeiddel az 444 olvasói az utóbbi időben kevésbé találkozhattak, mint korábban. Nyilván ez nem független attól, hogy ezen a könyvön dolgoztál. Mekkora munka van most mögötted?
Hát nagy munka. Én sose szeretem, amikor a szerzők ezt így nagyon hangsúlyozzák, hogy milyen sok energiát tettek a könyvbe, de időben elég elhúzódott, az biztos, mert még jóval a Covid előtt kezdtem el rajta dolgozni 2019-ben, és azt aztán többször meg kellett szakítanom, hogy egyrészt a járvány miatt, ami hát plusz feladatokat rót mindannyiunkra a szerkesztőségben. Most kaptam egy ösztöndíjat, amivel az elmúlt 10 hónapot Berlinben töltöttem, és ez is sok időt és energiát elvitt az ottani kutatási munkám. De összességében azt kell mondjam, hogy jót tett a könyvnek az, hogy így szakaszosan dolgoztam rajta, mert egy csomó mindenre később jöttem rá, több összefüggés később raktam össze, visszamenőleg is tudtam dolgozni a részeken. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy inkább a javára vált végeredményben, hogy kicsit így elhúzódott.
Ez az első könyved, egy olyan témát választottál, amiről egyfelől már a legkülönfélebb feldolgozások készültek, ugye gondolhatunk itt a Kende Péter féle Viktortól, a G. Fodor Gábor féle Orbán Szabáig különböző művekre, de közben mégis újszerű, mert ezek közül egyik sem választotta kifejezetten ezt a focis szempontot. Szóval honnan jött ez az ötlet?
Azt foglalkoztatott, hogy itt van egy egészen különleges politikai pálya, nem csak az Orbánra gondolok, hanem a Fideszre is, hogy egy nagyon érdekes, kacskaringós ívet írt le ez a történet a 90-es évek elejétől. Egészen különleges egyébként európai szinten is, tehát hogy nagyon nem találunk olyan politikusokat az Európai Unióban, akik ilyen sokáig a legmagasabb szinten tudnak maradni. Ennek különböző okai lehetnek. Az biztos, hogy ha történetire szempontjából ez egy izgalmas nézőpontot biztosított. És hát mindig nagyon foglalkoztatott a Fidesznek a működése. Nagyon valamit nagyon izgalmasnak találtam abban, ahogy még az ellenzéki években is, tehát én 2002 után kezdtem igazán követni a politikát, ahogy a generációban olyan sokan, és megfigyeltem, hogy már akkor is inkább az ellenzék érdekel. Tehát valahogy ez a belterjes zárt világ, amit a Fidesz alkotott, ezek a belharcok és ezek a pozícionálások valami nagyon izgalmasat tartogattak számomra, és...
De miért a foci?
A focit nem én választottam. Tehát, hogy szerintem ezt a rendszert nagyon nehéz megérteni anélkül, hogy a futballal foglalkoznánk. Tehát ez egy olyan személyes ügy a miniszterelnöknek, ami nem csak ez nem egy egyszerű hobbi, hanem ez végigkísérte az ő életét egészen kiskorától fogva, és az én alapállításom az, hogy az az attitűd, amit ő megtanult a futballpályákon, vagy ahogy ő megismerte ezt a világot, ez nagyon nagyban összefügg, vagy hatással van arra, ahogy ön a politikát is szemléli. És szerintem nehéz is lenne őt megérteni a futball nélkül, meg hát miért is akarnám megérteni a futball nélkül? A futball elég szerencsés, hogyha visszatérünk a könyv szerkezetére abból a szempontból, hogy segít mesélni, tehát hogy azt éreztem, hogy itt van egy csomó olyan történet, ami nincsen elmesélve, és mindegyik nagyon kifejező. Tehát, hogy ez egy óriási közhely, hogy ismerjük ezt a közhelyet, hogy mindenki olyan az életben, amilyen a focipályán, tehát aki valaha focizott ezeket az összehasonlításokat ismeri. És azt gondoltam, azt éreztem, hogy ez egy jól elmesélhető sztori. De egyébként maga a főhős, tehát Orbán Viktor rendszeresen beszél arról, talán a könyv első fejezetében vannak is erre idézetek, hogy hát ő az öltözőben tanulta meg a politikát is, tehát hogy rendszeresen utal arra, hogy neki ez milyen fontos sorvezető volt. És akkor azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Volt néhány olyan konkrét momentum is, amit tudtam, hogy amiről már korábban olvastam, és ami nagyon érdekelt, hogy a Berlusconival való kapcsolat, vagy a Puskás mitosznak az alakulása, ezekről tudtam, hogy ezek olyan sarokpontok, ahova el akarok jutni. És hát tehát iszonyú izgalmas ez az egész ív, amit leírt, és hát főleg, hogyha ha a mai szemmel tekintünk vissza erre a folyamatra, szerintem csomó minden, amiről persze tudjuk, hogy nagyjából hogy történt, meg tanultuk, vagy olvastuk, vagy megéltük, azért ma már minden egy kicsit más megvilágításba esik. Tehát azért ma az, hogy milyen volt a Bibó szakkollégiumon belül, mondjuk milyen erőviszonyok voltak, hogy ki kivel focizott, ki kit nem szeretett, milyen mentalitás kezdett kialakulni. Ezek mai politikai döntésekben is visszaköszönnek egyes idézetek, vagy egyes történeteknek a tanulságai. És én azt gondoltam, hogy ez egy olyan szemüveg, amit érdemes föltenni, mert hát maga a főhős is ezt a szemüveget használja nap mint nap.
Mit jelent a cím? Mert az ember meghallja azt, hogy győzelmi kényszer, akkor nyilván érzi azt, hogy ez egy olyan kifejezés, ami egyszerűen működik sport és politikai kontextusban, ismerős lehet ilyen, nem tudom, nemzeti sportcikkekből, meg foci tudósításokból, hogy egy csapat győzelmi kényszerrel lépett pályára, de kifejezetten Orbán esetében mit jelent, és miért ezt választottad?
Hát nagyon sokat küzdöttünk vele, hogy teljesen őszinte legyek. Én nagyon örülök, hogy megtaláltuk ezt a címet, mert szerintem nagyon kifejező. Két értelme van. Ugye a futballban a győzelmi kényszert általában olyan helyzetben emlegetik, amikor egy csapat hátrányba kerül, és ahhoz, hogy elérje mondjuk, hogy bennmaradjon egy bajnokságban, vagy megnyerjen egy címet, ahhoz minden áron győznie kell. Az az érdekes, hogy az Orbánban egy olyan politikai mentalitás alakult ki, ahol ez a győzelmi kényszer állandó. Tehát lényegében ez tartja össze az ő politikai közösségét, hogy folyamatosan lázban tartja és hajszolja a győzelembe a saját csapatát. És ez végső soron egy teljesen, nem gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos dolog. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesz identitásának a kialakulása, amivel is a 90-es évek derekától datálható, abban vannak tudatos elemek, de speciál ez, hogy állandóan győzni kell, és állandóan törekedni kell arra, hogy felülkerekedjünk a másikon, és állandóan hogy domináljunk, az, hogy mi legyünk az erősebbek, ez lényegében minden más szempontot felülír. Ez egy olyan készletés, aminek már a gyerekkorban látjuk nyomait, és én nem akartam olcsó pszichologizálásba belemenni, mert azért az egy nagyon nem járható út. De hát ezt nehéz nem észrevenni, hogy ennek a mintái már ott voltak egészen a korai időszakokban. És azt gondoltam, hogy ez jól kifejezi azt a mentalitást, amit ő képvisel, és ami végsősorban segít neki egybe tartani ezt a politikai közösséget, amit most már hát 30 éve lassan építget.
A könyvről írt ajánló szövegében benne van az, hogy ehhez több tucat interjút készítettél, átnéztél több száz archív dokumentumot. Magában a könyvben egyébként ez nem nagyon van túl hangsúlyozva, tehát nincsenek benne ezek az újságírásból megszokott rálátó források, meg nevüket hallgatni kívánó emberek, meg hasonló fordulatok. Hogy kell elképzelni, kikkel kell beszélni egy ilyen könyv elkészítéséhez?
Azért nincsenek benne ilyenek, mert ez egy könyv. Én segítem soha a könyvet, de azt tudtam, hogy úgy akarom megírni, hogy olvasmányos legyen. Máshogy kell írni egy ilyen dolgot, mint amikor az ember cikkeket ír, és ezért nagyon törekedtem arra, hogy minél kevesebb ilyen szófordulat legyen, amitől ilyen nagyon újságírás hangulata van. A könyvnek egyébként hát azért szerepel benne sok száz jegyzet, hivatkozás az utolsó oldalakon, tehát az se véletlen például, hogy a hivatkozásokat direkt hátra tettük a könyvben, hogy ne zavarják az olvasást. Én alapvetően ezért kronológikusan épül fel ez a könyv, talán ezt azért el lehet árulni, és amikor én elindultam ezen az úton, akkor nem is voltam benne biztos, hogy meddig fog eljutni, hogy milyen részletességgel akarok egyes korszakokkal foglalkozni. Ugye nagyon sok, talán a legtöbb eredeti anyag a könyvben az ilyen régi visszaemlékezések, közös focizásokra, öltözői emlékek, anyázások és csattanós belemenésekről szólnak, és ezeket itt klasszikusan ez a száj, hogy mondják, ne, száj, hogy ezt talán nem így hívják, de hogy egy lépésről lépésre, hogy tudsz-e esetleg valakit, aki ott volt még, ki az, aki emlékezhet. Hát azért itt ilyen 30-40 éves emlékekről is van szó. Tehát, hogy ez nem volt mindig könnyű ilyen szempontból. Sőt, tehát sajnos olyan is volt, aki még ilyen 40 éves emlékekről sem mert beszélni, tehát ez sem volt egy ritka élmény. Úgyhogy én így indultam el, és akkor szépen mentem előle kronológikusan. A 90-es években aztán ugye a politikusokkal, akik együtt fociztak, akkor alakultak ki az első politikai kapcsolatok, akik együtt Puskás öcsi keze alatt együtt fociztak a parlamenti válogatottban Orbánnal, együtt örültek vele, MSZP-sek, egymás nyakába borultak, együtt ultiztak, együtt fröccsöztek, együtt szitták a németeket, amikor sikerült őket megverni bomban. Van egy nagyon érdekes történet, amikor fogadtuk az angol válogatottat itt az Üllői úti Ferencváros stadionban, és akkor egy nagy koalíciós akció keretében...
Az angol parlamenti válogatott.
Az angol parlamenti válogatottat, igen, fogadta a magyar parlamenti válogatott, és már akkor az Orbán volt a miniszterelnök, és hát még más világ volt, mert még felállt úgy egy parlamenti válogatott, hogy MSZP-s szélsők, SZDSZ-es szűrőközéppályások és Fidesz-es csatársor, és akkor történt ez az eset, amikor úgy sikerült megvenni az angolokat, hogy a meccs előtti fogadáson direkt leitatták a brit játékosokat az MSZP-s meg Fideszes honlatják, és óriási libamáj rakományokat raktak ki az asztalra, meg konyakozás folyt, és hogy
miért öltek be ennek az angolok?
Hát, pedig fontos meccs volt, mert a 6-3-as meccsnek az egyik évfordulóján rendezték ezt a találkozót. Orbán végigjátszott ezen a meccsen, és ezen a meccsen történt az emlékezetes eset, amikor neki beszólt az egyik SZDSZ-es középpályást, akkor nem kap tőle elég labdát, és annyira felhúzta magát ezen, hogy konkrétan Kövér Lászlónak kellett megnyugtatnia őt, hogy most kicsit nyugi, mert egy csapatban játszunk.
Talán álnaívnak tűnik ez a kérdés a valóság ismeretében, de azért mégis fontos, hogy Orbán Viktort megkerested ehhez a könyvhöz?
Nem kerestem meg, ennek az egyetlen oka az, hogy valójában ő narrálja ezt a könyvet, nem tudom ezt ennél pontosabban kifejezni. Tehát, hogy azért a könyv jelentős része az ő idézeteiből tevődik össze, tehát az ő helyzetértékelése, az ő politikai meglátásai, amiket azért a 90-es években például még sokkal nyíltabban vállalt. Tehát nem volt olyan boszorkánykonyha a Fidesz politikája, mint amilyen most. Persze felmerült bennem, hogy megkeressem, de azt is éreztem, hogy egyrészt a saját helyzetértékelésével 10-20-30 éve később szembesíteni, vagy erre rákérdezni, ez egyrészt olyan botorságnak tűnt volna. Másrészt hát nyilván azért én is ebben az országban élek és dolgozom, tehát hogy ismerem a magyar újságírás iratlan szabályait, és egyrészt 99% hogy nem állt volna kötélnek, mert miért állt volna. De ha a kötélnek is áll, akkor meg elve, akkor hirtelen úgy éreztem volna, hogy ha bárki független újságírónak már lenne egy interjú helyzete Orbán Viktorral, akkor arról kérdezni, hogy ő 93-ban tényleg felrúgta, nem tudom én, Páva Zoltánt a parlamenti válogatott edzésén, az kicsit olyan komikusnak éreztem volna, nem tudom, hogy ez így mennyire plasztikus vagy érthető, de akkor nem arról kéne kérdezni, nem erről kérdezni, hanem akkor egy interjút készítenénk, amire hát, ami egyébként a magyar független újságírók eleve nem nagyon vannak felkészülve, hiszen ez egy teljesen életidegen helyzet ma a mai magyar médiában.
Ő viszont, ha nem is személyesen, hanem egy munkatársán keresztül megkeresett téged. Hogy történt ez?
Ennyi történt, hogy rám írt az egyik közvetlen munkatársa, akit most nem akarok megnevezni, mert nem hatalmazott fel rá, de nagyon ritkán, de szoktunk üzeneteket váltani, és ő a közvetlen, tehát hogy tényleg az egyik stábtag, akivel állandó kapcsolatban van, hogy hát a főhősnek is küldjünk ebből a könyvből egyet, mert hát az mégiscsak. Úgyhogy küldtünk.
Ez a Momentum is talán jelzi egy kicsit azt, hogy te azok közé tartozol, akinek még mostanáig is sikerült megtartani olyan kapcsolatokat, olyan emberekkel, olyan emberek szóba állnak veled, akik azért ott vannak a hatalom közelében. Ezt hogyan tudtad elérni?
Talán az segíthetett, hogy 2009 ősze óta vagyok politikai újságíró, akkor a Magyar Narancsnál kezdtem dolgozni, és akkor elkezdtem kiépíteni ilyen kapcsolatokat politikát ismerő emberekkel. Akkor még azért nem volt annyira, hát elég háborús volt a politikai helyzet már jó ideje persze, de hogy még be lehetett nyomulni résekbe. És nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a kapcsolatok úgy működnek, hogy az Orbán a könyvben mondja, hogy mint a futball is olyan, mint a gulyásleves, hogy teszed bele a cuccot, aztán egyszer kész. Tehát, hogy ez egy ilyen bizalmi dolog, hogy így azt kapod, amit mondanak, tehát hogy ezt a fajta tisztességes szakmai viszonyt igyekszed fenntartani, szavatartó vagy, tudják, hogy vállalod azt, amit ígérsz. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen bizalmi kapcsolat, ami aztán idővel megszilárdulnak ezek. Ma már nagyon nehéz ilyeneket kiépíteni, tehát akkor még ki lehetett építeni, és nekem akkor ez volt a fő státuszom, mert a Narancsban akkor pont az M. László Feri volt az első számú politikai riporter, és akkor ő kiszállt éppen, eligazolt valahova, és nem nagyon volt ez a státusz betöltve, és akkor nekem szükségszerűen ezeket a kapcsolatokat fel kellett vennem. Hát ezeket ápolni kell, meg dolgozni kell rajtuk. Nyilván kell egyfajta attitűd is, tehát hogy az ember nem lehet, tehát meg kell tanulni valahogy, szintén van előbb szó egyébként a könyvben, hogy meg kell tanulni valahogy kommunikálni, mert máshogy kell kommunikálni egy, nem tudom én, egy milliárdos üzletemberrel, vagy egy nagyon befolyásos politikai szereplővel, mint egy aktivistával, hogy ezeket a nyelveket egyszerűen ki kell tanulni, és ezeket tudni kell valahogy bizalmat ébreszteni, és ezt fenntartani. De mondom, ma ezt már nagyon nehéz elkezdeni. Tehát, hogy szinte ezek a rések gyakorlatilag megszűntek.
Ha már a nyelvről beszéltünk, és szóba is került korábban is a könyvnek a nyelvezete, nekem amikor olvastam, az egyik legkülönlegesebb élmény az volt, hogy teljesen szervesen kapcsolódik egybe a focis szál és a politikai szál. Tehát valami olyasmi élményt kell tényleg elképzelni, mint hogyha egyszer olvasna az ember egy Nick Hornby fociláz típusú könyvet, és egy politikai művet. De hirtelen nem tudtam ezt semmihez hasonlítani. Tehát van ennek bármilyen mintája, ami mondjuk inspirációt jelentett neked, vagy amihez hasonlítani akart?
Az vezérelt, hogy olvassam kell, bármilyen szörnyen hangzik is. Én egy nagyon, nagyon szakborbár újságíró voltam még a pályám elején, és állandóan azt hittem, hogy azok a jó cikkek, amik nagyon bonyolultak. És amik ilyen nagyon, nagyon úgy vannak megírva, mint hogy csak a szerző érti ezeket, és hogy ettől képviselnek magas minőséget, és aztán ezen sokat dolgoztam. És a foci ilyen szempontból nagyon szerencsés alapanyagot adott, mert hogy én azt gondolom, hogy próbáltam összerakni nagyon bonyolult politikai összefüggéseket is ebbe a könyvben. Tehát az, hogy az identitáspolitika, amit a Fidesz a 90-es években kezd el kiépíteni, amit Berlusconinak a befolyása nyomán is történik, az, és akkor itt vannak az Orbánnak olvasmány élményei is fel vannak sorolva ebbe a könyvben, vagy például Carl Schmitt politika elméletéről is van szó, amik bonyolult dolgok, és ezeket a futball valahogy segített leegyszerűsíteni, és azt gondolom egyébként valahol az Orbán számára is, hogy az ő hatékonyságát is az magyarázza, hogy le tudta fordítani ezeket a komplex összefüggéseket arra a nyelvre, amit ő korábban már ismert, és valójában a könyv pontosan ugyanezt próbálja meg, hogy ezeket az elég bonyolult összefüggéseket lehozza, vagy valahogy beágyazza egy olyan környezetbe, ami által könnyebben feldolgozhatóak, jobban olvashatóak, és hát nyilván egy csomó sztorit lehetett köré építeni, és ezek az összefüggések ott voltak, tehát tényleg csak észre kellett őket venni, csak olvasni kellett. Tehát én ponton észrevettem, hogy ez tényleg létezik ez a mintázat, és hogy ezen egyszerűen érdemes végigmenni.
Rengeteg anekdota van a könyvben, tényleg, hogyha akarnánk, se tudnánk most elspoilerezni az összeset, ezért aztán nyugodtan idézhetünk belőle párat. Idézz fel egyet mondjuk, ami a rendszerváltás előtti Orbán Viktorra különösen jellemző.
Igen, ez egy fejlődés történet is, tehát hogy az is érdekelt ebben a sztoriban, hogy az Orbánról, amikor beszélünk, akár kritikusan, akár elismerően, általában ki szokták emelni, hogy ő micsoda politikai tehetség, és én ezt nem is vitatnám egyébként, hogy neki nagy érzéke van a hatalom gyakorlásához, de hogy ez egy tanulási folyamat is, tehát hogy ezt a könyv folyamatában is ad egyfajta élményt, vagy hát én remélem, hogy ad egyfajta élményt, hogy a felismerések egymást követik, hogy hogyan működik a politika, mi a hatékony politika, és a győzelmi kényszer végül is erre is vonatkozik, hogy itt a lényeg a győzelem, minden más másodlagos. Tehát az, hogy most merre indulunk el a pályán, milyen színű mezbe öltözünk, milyen típusú politikát, milyen típusú ideológiát, identitást építünk a pártunk mögé, mellé, az egy másodlagos kérdés, az egy eszköz ahhoz, hogy elérjük a célunkat, ami a győzelem. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon elnagyoltan, de hogyha
már... Hát itt most, ha jól értem, inkább a 90-es évekről beszéltünk, amikor a Fidesz identitást váltott lényegében
liberálisból
jobboldalivá.
Igen, ennek sok konkrét körülmény is volt az oka, hogy ez így alakult, de azért azt megkockáztatom, hogyha ma a világban liberális konjunktúra lenne mondjuk, akkor lehet, hogy a Fidesz is máshogy politizálna, mint ma. Tehát, hogy ezek a célhez rendelt eszközök, azt mondanám. A kérdésedre válaszolva ezt csak azért hoztam föl, mert vannak nagyon kifejező momentumok a rendszerváltás előtti időszakban is, de hogy akkor még azért nem minden volt annyira kifejlett, mint ahogy ezt ma látjuk. Azt gondolom, az egyik legkifejezőbb rész az talán az egyetemi bajnokságokban zajló küzdelem, ahol ugye az Orbánéknak van egy csapatuk, a jó rész bibósokból és egyéb jogászokból berbuvált Unitas, aminek a magját azok a jó rész vidéki fiatalok adják, akik Zalaegerszegen együtt szolgálnak a seregben. És ez egy erős csapat, és hát hatalmas raggadókat vívnak egyrészt egy másik csapattal, ami nagyjából úgy állt fel, mintha Simicska Lajos lett volna a menedzsere, bár Simicska sose focizott, de az ő haverjai voltak a nagy rivális Pűna csapatának a tagjai. A Pűna az bűnt jelent egyébként, tehát hogy ez ennyiben kétségtelen beszédes neve volt a csapatnak, hiszen később ezek a játékosok Tamahír körüli, Fidesz körüli cégbirodalomban elég komoly pozíciókat foglaltak el. És akkor volt a tanárok csapata, akik szintén nagyon erősek voltak, és hát az Orbánik mindig a tanárokat akarták legyőzni. Tehát volt ez a fajta lázadás, amit azért azelőtt és azután is állandóan felfedezünk, ez a lázadás iránti igény ezekbe a játékosokba. És hát ott egy rendszer, hogy nagyon sok beszámolót sikerült bejűjteni arról, hogy ezek micsoda véremenő küzdelmek voltak, és hogy több oktató is nagyon rosszul érte meg, hogy így faragták őket a fideszesek, mint a nagyobbakkal szembeni lázadásnak ez egy ilyen kifejezési formája volt, és egyébként aztán el is hangzik a könyvben, az Orbán mondja valahol, hogy hát katonasság után ez érthető. Tehát, hogy megvolt bennük ez a fajta el vagyunk nyomva, és most itt a focipályán fogjuk ezt kitölteni ezt a frusztrációnkat. Tehát a foci egy ilyen szelep is volt a fideszeseknek mindig. Tehát hogy egy csomó olyan metafora kínálkozik, ami lehet, hogy közhelyes, de mégis nagyon meghatározta a Fidesznek ezt az összetartó identitását. Tehát az, hogy ők ilyen kis csapatszerűen rendeződtek, hogy mindig nagyon zártak voltak, mindig befele figyeltek, mindig egymást hergelték. Nagyon fontos volt az, hogy nem beszéljenek ki, hogy ne szivároljanak ki a taktikai tervek. Ez a fajta mentalitás szerintem a mai napig érezhető egyrészt rajtuk, másrészt pedig valahol a sikereik is ebben mérhetőek. Mert például a legnagyobb riválisjuk az MSZP, ugye ott pont, hogy egy ellenkező típusú kultúra volt, ami végül is a teljes széteséshez vezetett. Tehát hogy az MSZP-t mindig ilyen rivális csoportoknak az alkúi vitték előre, és aztán ez nem is volt fenntartható hosszabb távon, mert egyszerűen nem volt meg az a kohézió, az a fajta személyes kapcsolódás, azok a fajta csapattársi, bajtársias viszonyok, amik a Fideszt ilyen sokáig össze tudták tartani.
Az egyetemi bajnokságban akkor még az oktatók csapatában játszó Kéri László ugye később fel is emlegette a 90-es években a már politikus Orbán Viktorral szemben azt, hogy milyen kemények voltak velük szemben.
Abszolút. Van ez a híres interjú, amit a Kéri csinált az Orbánnal 93-ban, az első életinterjú az Orbánnal, és akkor ott meg is kérdezi, hogy miért kellett minket állandóan nagyon rúgni a pályán. Egyébként a Kéri ebben nagyon érzékeny volt, ez kiderült több helyen is, és akkor mondja az Orbánt, mert állandóan sírtatok. Hát mindenki játszott már tanárdiák foci meccset, hát igazából nem kell ezt nagyon bemutatni annak, aki a gimiben vagy egyetemen focizott, de én ezeket kifejezőnek találtam, meg nagyon, nagyon érdekesnek, és hát rengeteg ilyen visszaemlékezés van, ami a mai szemmel így kifejezetten megmosolyogtató, az, hogy Polt Péter milyen gyáván focizott, vagy az, hogy Papcsák Ferencet már akkor ilyen hentesként hívták csak a csapatokba, hogy ha aprítani kell az ellenfelet, akkor legyen, akit ki lehet állítani. Meg,
vagy az, hogy mi volt Németh Szilárd foci csapatának
a neve? Hát Németh Szilárd, aki ugye kapus volt, és a Funny Girls nevű csapatnak volt a hálóőre, és akkor már akkor ilyen teljesen elaléltan elemezte az Orbánék csapatát, mert az Orbánék ugye azonban is kiemelkedtek már ebből az egyetemi bajnokságból, hogy ők neki nagyon számított, hogy győzzenek. Tehát ugye ezért ez mégiscsak, persze egyetemi bajnokság, mi is játszottunk a gimiben, és nagyon fontos volt, hogy győzzünk, de itt konkrétan olyan sztorik vannak, hogy az Orbán ollózik ki a betonon, hátára esik, és így feláll, és megy tovább, meg állandóan jobbról-balról benyúl, alárúg, tehát ugye ez a, mindenki focizott azért azok ellen, akik ellen, nem örömszerű focizni, talán van is a, ez többször elhangzik, hogy nem öröm volt örömteli, tehát hogy ne rossz élmény volt ellenük, nem volt játék, ugye, a könyv is ezzel kezdődik, hogy az Orbánnak ez nem egy igazi játék. Tehát neki ez harc, küzdelem, ahol győzni kell, és ahol a győzelem minden más szempontot felülír. Szabályokat, ellenfelet, tisztességet akár. Ezek lehetnek fontos dolgok. Lehet fontos dolog az, hogy az ember méltányoljon az ellenfelet, vagy tisztelje, de csak a győzelem mögött. Tehát, hogy a győzelem az első.
Erre nagyon jó példa egy 90-es évekbeli történet is, hogyha most egy kicsit korszakot váltunk. Volt egy pillanat, ugye, amikor Orbán Viktor egyedül elkezdett felnőtt fejjel edzésekre járni.
Igen, ez a 94-es kampány előtti időszak, és ebben az az érdekes, hogy a 93 tavaszán a Fidesz győzelemre állt. Még talán most nem akarok hülyeséget mondani, de akkor már csökkent az előnyük, de még mindig ők vezették a közvéleménykutatásokat, tehát azért egy évvel a választások előtt.
Ugye az MDF addigra már megrecsent, az MSZP visszatérése még nem történt meg, és akkor úgy tűnt, hogy a Fidesz most megnyeri a választásokat.
Igen, aztán jött ez a székházügy, és akkor azért akkor már 93 tavaszán már bajba volt a Fidesz, karta tüntetés, kezdett szétszakadni a politikai paletta, és a Fidesz akkor még ugye ilyen hintapolitikát folytatott, tehát mi nem döntötték el, hogy balra mennek, vagy igazán, vagy jobbra. Voltak kapcsolódásaik mind a két irányban. Tehát volt egy választási megállapodás az SZDSZ-szel, de másik oldalon tárgyaltak az MDF-fel titokban. És Orbánnak nagy nyomás alá kerültek, hiszen a Fidesz hihetetlen, igazából nem is emlék, pedig sokat olvastam erről a korszakról, de hát megdöbentő volt 90-es évek között. 92-ben a Fidesz ilyen abszolút többséggel vezetett. Tehát, hogy iszonyatosan népszerűek voltak. És akkor ebben a hihetetlen krízis helyzetben az Orbán, aki egy 80-es években focizott már az Erdélyben, hirtelen úgy döntött, hogy visszamegy focizni. De hát nagyon elfoglalt volt, mert ugye ebben politizált, és nem volt ideje edzeni a csapattal, és ezért egyedül edzett. És hétvégénket játszott, de egyébként meg hétközben, így hajnalonként, meg reggel, meg esténként egyedül edzett. És akkor lett jobb ezzel a Jakab János nevű fickóval, aki azóta is egyébként az egyik legfontosabb bizalmasa a futballvilágban, aki a személyi edzője volt. Ugye az Orbánnak nagyon fontosak voltak az edzők. Ugye erről sok szó esik a történet elején, hogy ő igazából az edzőkhöz vonzódott, amikor fiatal volt, nagyon tetszett neki ez a szerep. Ez az irányító szerep, aki a pálya szélén megmondja, hogy ki hova menjen. És nem is igazán a játékosokat figyelte, hanem az edzőket. És akkor nagyon érdekes, hogy amikor elkezd focizni amikor visszatér a pályára 93-ban, akkor a személyi edzőjével kettesben edzenek a pályaszélén. És azt hiszem, hogy talán ezzel a része van az, hogy írja, számolja az edzéseket. Tehát azért ez elképesztő, hogy mondjam, megrögzöttséget mutat, hogy valaki, hát aki focizott, az tudja, hogy egy csapat tagjának lenni úgy, hogy az ember nem vesz észre az edzéseken, hanem egyedül edz. Fociban egyedül edzeni, ez egy egészen, egyébként pont a Puskásról mondják, hogy ugye sokat csinálta ezt, főleg amikor rákényszerült az emigrációban, de
ott nem egy pártelnökről volt szó.
Hát más igen. Volt az oka, igen. Tehát, hogy és ugye azóta is így történt, tehát 93-ban kezdődött ez, de az Orbán utána lényegében állandóan, ugye nem volt ideje ahhoz, hogy rendesen edzen. És nagyon érdekesen, ez rámutat az ő, talán ott van is egy idézet, azt hiszem, hogy egy színi rendező mondja, aki sokat focizott vele, hogy egy csapat volt a csapatban. Tehát, hogy ismerjük ezt a karaktert, aki azért, akinek fontos az ő saját érvényesülése is a pályán, nem csak a csapaté, illetve vagy azt gondolja, hogy ő tudja leginkább előre vinni a csapatot. És hát ugye ez aztán később is megmaradt, tehát hogy még a 2010-es választások előtt, amikor már biztos volt, hogy a Fidesz győz, akkor is nagyon sok visszaemlékezés van, amikor már áll a Puskás Akadémia, amikor felcsúton már ott az a futballfellegvár, ami hát ugye 2007 után már elképesztő tempóban épül, akkor is az Orbán már rendszeresen egyedül edz. És láthatólag ez neki egyfajta ilyen, én nem nevezem kikapcsolódásnak, mert közben ugyanazt a meccset játsza, mint a politikában. Tehát ugyanez a fajta győzelmi hév hajtja. Tehát nem, kezdtem ki is húztam az utolsó draftból ezt a szót, hogy kikapcsolódás, mert ez nem igazán írja le jól, amit ő valószínűleg ilyenkor átél. De hogy ez mégis legalább kizökkenti őt ebből a miniszterelnöki szerepből. Talán ez is van egy ilyen idézet is a könyvben, ami így szól, hogy ez az egyetlen pálya, ahol nem miniszterelnökként viselkedik, mert ezért se szeret politizálni a stadionokban, mert az neki másról szól, legalábbis maga a játék.
Van egy érdekes megkülönböztetés a könyvben. Arról írsz, hogy miközben Orbán Viktor, nem tudom, Magyarország első számú futball rajongója, közben ő igazából nem futball szurkoló. Ez mit jelent?
Igen, az előbb említettem az ő edzők iránti vonzalmát, ami nekem elég gyorsan kiderült, mert amikor olvasgattam az ő korai nyilatkozatait, akkor valahogy hiányoztak a nagyjátékos ideálok. És ugye tudni kell, hogy az Orbán az egy olyan korszakban nőtt fel, amikor a magyar futballnak a válsága az ilyen nagyon látványossá kezdett válni. Tehát, hogy ez, amikor én nőttem fel a 90-es években, már akkor is ez volt, de azért ez a 70-es években egy sokkal markánsabb élmény volt, főleg a 50-es évek sikerei után, és ez láthatólag egy ilyen nagy hatással volt rá, hogy itt megváltókra van szükség, hogy ezt meg kell váltani, ezt a közeget, ezt a helyzetet, és láthatóan ő az edzőket kezdte el figyelni. Tehát nagyon folyamatosan edzésre járt, egyedül jegyzetet, lelátókon, figyelte a stratégákat, figyelte a taktikát is, de figyelte a karaktereket is, figyelte azt, hogy hogyan lehet hatást gyakorolni a közösségre, hogyan lehet. Ugye Verebes József volt az egyik nagy hőse neki, aki hát tipikusan egy ilyen nagyon karizmatikus, nem annyira szakmai, viszont nagyon, nagyon, nagyon értette a játékosok nyelvén. Tudta, hogy kivel, hogyan kell beszélni ahhoz. Tehát volt, aki együtt cigizett, a másikat azt sárgaföldig szitta, mert tudta, hogy ki az, akinek, kinek mire van szüksége ahhoz, hogy a legjobbat nyújtsa. És az Orbán nagyon vonzódott ezekhez az erős edzői karakterekhez, és akkor itt tűnt fel ez az összefüggés, hogy valójában ő mondja is egy ponton, hogy ő igazából az edzőket követte, tehát hogy nem is a kluboknak szurkolt, hanem például a Verebes esetében mindig annak szurkolt, akit a Verebes épp edző volt. És hát látjuk később is, hogy állandóan vándorolt csapatról csapatra, egy csomó. Ugye tudjuk, hogy az Újpestnek szurkolt egészen kiskorában, aztán a Videoton meccseire járt, aztán a győri meccsekre járt, amikor ott volt a Verebes, járt MTK meccsre, később a Vasashoz is. Ez úgy feltűnt nekem, hogy hát aki futballszurkol, az tudja, volt valaha, az tudja, hogy ezek a dolgok nem egészen így működnek, ha az ember egy hagyományos értelemben vett szurkoló. És itt az összefüggés szerintem az, hogy ő nagyon... Ez a vezetés iránti vágy, ez a dominancia iránti vágy, ez nagyon korán megvolt benne. Egy szurkolónak lenni, ez egy kiszolgáltatottság, az egy függőségi viszony. Ott az ember ki van szolgáltatva a csapatának, amennyiben igazából nem tud ráhatni az eredményre, nem tud ráhatni arra, hogy ki ilyen játékost igazoljunk, nem tudunk beleszólni abba, hogy milyen variációba állítsa föl az edző a csapatot. Csak egy dolgot tudunk csinálni, szurkolni tudunk, de a szurkolás egy nagyon kiszolgáltatott dolog. Ettől is izgalmas igazából, mert hogy egyszerre ilyen nagyon, egyszerre kecsegtet hatalmas kielégüléssel, és hatalmas csalódást is magába hordozhat. És látszólag az Orbánnak ezt a helyzetet ő nem akarta, ő tenni akarta győzelem, ő vezetni akarta a csapatot, a pályán akart lenni, irányítani akart, ő nem valahogy tartott ettől a fajta kiszolgáltatottságtól, amivel egy szurkolónak szembesülnie kell.
Érezhetően teljesen természetesen hivatkozol focis dolgokra, teljesen természetesen beszélsz arról, hogy téged magadat is mennyire érdekel ez a téma. Viszont nyilván nem mindenki, aki ezt a könyvet el akarja olvasni, ugyanannyira érdeklődik a politikai, mint a sport vonatkozás iránt. Szerinted annak, akit mondjuk a foci nem érdekel, de Orbán Viktor igen, érdemes elolvasni ezt a könyvet?
Szerintem abszolút, mert Orbánt nem lehet a foci nélkül igazán megérteni. Én nem akarok azt a benyomást kelteni, mint hogyha most itt valami hatalmas megfejtés történt volna, és én már biztosan érteném Orbán Viktor minden mozdulatát, mert ez nem igaz. De ez egy olyan szemüveg, ami az ő megértéséhez biztosan szükséges, vagy legalább részleges megértéséhez szükséges. Tehát azt tudom erre mondani, hogy szerencsére többen, most már egyre többen olvassák a könyvet, és nagyon jók a visszajelzések ilyen szempontból is. Tehát azok is, akik nem kedvelik a futballt, vagy nem ismerik ezt a világot, nagyon értik ezt a párhuzamot, és azért nem, ez nem egy szakmázós könyv, tehát hogy inkább karakterekről szól, inkább arról szól, hogy itt egy politikai gondolkodás kialakul, aminek ez egy jó metaforája.
De szempont volt egyébként a megírása közben, hogy azok is értsék és élvezzék, akiket mondjuk a foci kevésbé érdekel?
Én azt gondolom, hogy itt létezik egy olyan összefüggés a futball és a politika között, amit tekintetünk részben univerzálisnak is. Tehát az identitás politikáról például nagyon sokat beszélünk manapság, vagy erről a politikai tribalizmusról, ami ilyen nagyon divatos tudományos kifejezés az, hogy a politikai attitűdök azok már ilyen egészen olyan mélyen rögzülnek, hogy az emberek nem is racionális okok alapján döntenek, hanem inkább érzelmi szempontok szerint. És a futball ebben az értelemben azért jó metafora, mert itt ez a szurkolói attitűd az, amire az Orbán is végső sorra rájátszik. Tehát, hogy ő egy olyan identitást kreál meg, ahol aminek az a lényege, hogy vonzódjanak hozzá, vonzódjanak ahhoz a politikához, amit ő csinál, és ez ebben az értelemben nem annyira futball specifikus. Tehát bárki, aki szurkolt már, vagy aki szenvedélyesen tudott rajongani valamiért, ami nem racionális volt, hanem kifejezetten érzelmi, az szerintem érteni fogja ezt a párhuzamot. Tehát, hogy ez valójában annak a felismerés, hogy a politikában könnyebb út vezet az érzelmeken át, vagy az érzelmek jó kifejezése, de a vonzalmakon át, mint a teljesen pragmatikus, racionális szempontok szerint, és szerintem ezt érezte meg a Fidesz a 90-es években, amit aztán idővel oda tudott fejleszteni, hogy kialakított egy olyan támogatói bázist maga körül, akik ma már nagyon nehezen elképzelhető, hogy elhagyják ezt a fajta mentalitást. Tehát, hogy annyira sok energiát és érzelmi energiát tettek bele, ha valaki nagyon régóta szurkol egy csapatnak, nagyon nehezen kattan le róla, mert egyszerűen nem racionális, hanem hiteken alapul, élményeken, hősökön, nagy közös győzelmeken, vereségeken, 2002-n, 2006-on, mitoszokon, ezek határozzák meg, és nem pedig nagyon konkrét, materiális kérdések feltétlenül.
És ha Orbán Viktor szurkolói kézbe veszik ezt a könyvet, szerinted ők mit fognak szólni hozzá? Mondjuk dühösen földhöz vágják egy idő után, vagy nekik is érdekes lehet?
Jó kérdés. Nem tudom megítélni. Én szerintem dühösen nem vágják földhöz, mert ez nem egy véleményvezérelt könyv. Tehát azért engem tényleg a megértés szándék a vezérelt, és ezt akkor is vállalom, hogyha nem mindenhol népszerű álláspont.
Akkor viszont akár már az ellenkező irányból is fel lehet tenni a kérdést, tehát hogyha Orbán Viktornak nagyon-nagyon nem szurkoló emberek kézbe veszik a könyvet, ők pedig lehet, hogy lesz, aki ezt fogja érezni közülük, hogy ez túl puha és túlságosan megértő?
Biztos lesz, de nagyon sok részlete van a könyvnek, ami alapján aztán ezt így nehéz megmondani, mert tehát azt a fajta kíméletlen harcias politikát, amit Zorman folytat, azt azért elég jól leírja a könyv. Tehát az, ami, ahogy ő 2006-ban működik például, ahogy egyáltalán ez az íve, ahogy ezt az ívet leírjuk egy ilyen haveri fociból kiinduló attitűdből lesz egy ilyen egészen háborús mindent vagy semmi típusú politikai mentalitás, ez azért, szerintem ez azért elég plasztikus. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván nem mindenkinek fog tetszeni, de abba viszont azért biztos vagyok, hogy mindenki talál benne olyat, ami újszerű lesz egyrészt, másrészt ami pedig valamiféle visszaigazolást ad neki arról, ahogy a világot látja, tehát vegyes, ilyen értelemben vegyes fogadtatásra számítok.
Amit viszont ugye nem talál benne az olvasó, az a 2010 utáni időszak. Miért választottad ezt a megközelítést?
Nem volt teljesen tudatos. Amikor elkezdtem, akkor még benne volt az, hogy végigérünk. De egyrészt túl sok izgalmas részletet találtam, tehát nem fért, így is nagyon vastag könyvről beszélünk, tehát azért nem egy rövid könyv. És azt is éreztem egy ponton, hogy nagyon más következik 10 után. Egyrészt azt is gondoltam, hogy ez kifejező, és hogyha lezárjuk itt, akkor még megvilágítóbb, mint hogyha elkezdünk belekapkodni abba, ami azután történik. Amiről nekem szintén vannak gondolataim, és persze lehet, hogy el is fog jönni ez a pillanat, amikor ezt is megpróbálom összerakni, de kereknek éreztük. Azt éreztem, hogy valamit mondanom kell persze a 10 utáni dolgokról, és aztán nagyon sokat gondolkodtunk a szerkesztőkkel azon, hogy ezt milyen formába tegyük meg. Próbálkoztunk utószavakkal, de nem állt össze, és aztán ezért döntöttem úgy, hogy igazából ma indítjuk el, és úgy megyünk vissza. Nagyon hülyén nézett volna ki arányaiban most így valamit összesűríteni a végén. De mondom, az is, tehát az kifejezetten szempont volt, és azt hiszem, hogy a 2006 utáni résznél ez elég jól kijön, hogy egy csomó minden, amit persze tudtunk már, hogy így történt, de hogy mennyire látszottak ezek a mintázatok már 2006-ban, 2007-ben, hogy azért nem volt olyan nagyon meglepő, ami utána történt. Tehát azért az, amit az Orbán ellenzékben, hogy micsoda iszonyatos hatalmat tudott mozgatni már ellenzékben is, főleg 2006 után, azért, és hát a futballban elsősorban, tehát a Puskás Akadémia 2007-ben indul el, és már 100 milliókat tolnak oda cégek, mert tudják, hogy az Orbán fog jönni. Tehát azért ez elhitetni ezekkel a nagyvállalatokkal, az ország legbefolyásosabb embereivel, Hernádi Zsolttal, Csányi Sándorral, akikről ugye sok szó esik ezekben a részekben, hogy oda kell tenni a pénzt ahhoz, hogyha azt akarják, hogy a következő kormányoknak a jó indulatát élvezzék. Garancs István, akkor veszi meg a Videoton horribilis pénzért, és olyan pénzek mozdulnak meg, amikor korábban elképzelhetetlen lehet volna a magyar labdarúgásban. És hogy a Fidesz az önkormányzatok megszállása után 2006-ban már olyan pénzeket és hatalmakat tudott mozgatni, ami tudtuk persze, de hogy azért abban már minden ott volt, ami azután történt. És azért ez is most ha nagy zóval azt mondhatnám, próbáltam ilyen aha élményekre rájátszani, hogy azért, hogy hát nagyon nagy meglepetések nem történtek ahhoz képest. De az is abban az, hogy azt gondolom, hogy szerkezetileg ezeket le kellett választani, így is elég kifejezőnek találtam, el is fagyott a hely, és azért vannak ötleteim, tehát ezért nem biztos, hogy ez véget ér ez a történet, de hát nyilván ez sok minden múlik majd a jövő évi választásokon is, meg hogy még azért benne élünk ebbe a korba, szóval az mindig egy vékony jég, hogy nagyon nagy, tehát az, amiről ez a könyv szól, azért ez mégis egy lezárult korszak, aminek máig érezzük a hatásait.
Említetted, hogy nagyon régóta foglalkozol politikával, 2009 óta írsz róla, nyilván a Fidesz viszonyaival is nagyon sokat foglalkoztál már. Megtanultál-e valami újat kifejezetten a könyv megírásakor, és most nem arra gondolok, hogy új sztorikat ismertél meg, mert ez nyilvánvaló, de mondjuk máshogy látod-e most a Fideszt, Orbán Viktort, a hatalom természetét, ezt az egész történetet, mint a könyv megírásának az elején? Tehát neked magadnak adott-e valamit?
Hát ez az egész eltökéltség azért egészen megrázó. valahol. Tehát azért itt olyan energiák van, róla beszélünk, amiket nem nagyon láttam, nem is tudtam elképzelni korábban, tehát hogy ezt egyáltalán nem feltétlenül pozitív előjellel mondom, de hogy az Orbánnak ez a már megrőzöttsége, vagy ez a fajta voluntarista, egészen ilyen akaratközpontú motivációs felfogása, ez bizonyos pillanatokban úgy megdöbbentett. Hogy a győzelem, hogy mennyire fontos, tehát ez az egészen gátlástalan helyzeteket is elő tud idézni. És hát a kérdés az, hogy mi lesz ennek az ára. Tehát az, hogy azért mégiscsak a Kölnnek az egyik alap állása az, hogy itt van két olyan elméleti értelembe vett játék, mint amilyen a futball, meg a demokrácia, ahol vetélkedés zajlik, de aminek vannak szabályai, és aminek vannak bizonyos keretei, amiket a játékosoknak el kell fogadniuk ahhoz, hogy ezek a játékok működjenek. És az Orbán úgy tekint ezekre a szabályokra, mint amiket alá lehet rendelni az ő győzelmi kényszerének. Tehát, hogy számára fontosabb a győzelem, mint az, hogy tehát lényegében úgy is írja a könyv, hogy ő írja a szabályokat, ő választ ellenfelet, a győzelem minden ilyesmit felülír. És hát nyilván az egy dilemma, hogyha a demokráciát nézzük, hogy ez a győznek a győzelemnek milyen ára van. Tehát itt azért van egy ország. Tehát bármilyen drámaian is hangzik, hogy azért meddig kell elmenni azért, hogy ez a győzelem megszülessen, és hogy milyen árat kell ezért fizetnie akár a saját csapatának, akár mindenkinek, aki ebben a játékban részt vesz. Ilyen értemben van bennem némi aggodalom, hogy azért ez a megrőzöttség, hogy ennek mik a határai, vagy milyen következményei lehetnek mondjuk politikailag.
A könyvben ugye az utolsó szót végül is Esterházy Péter mondja ki, akit többször is idézel.
Igen.
És ugye ez a végső idézet valami olyasmiről szól, hogy valóban a futballban a győzelem az, ami minden más felülír, és minden szurkoló igazából azt fogja elsődleges szempontnak tekinteni, nem a szép játékot, nem a sportszerűséget, hanem a győzelmet, viszont az életben nem feltétlenül kell mindig győzni. Nem akarom az egészet felolvasni, de a vége ugye az, hogy az életben sem kell állandóan nyerni, de a futballpályán igen. Aki ott nem akar nyerni, az nem tiszteli a játékot. Az élet pedig megnyerhetetlen.
Hát igen, ezt szerintem ennél nem lehet jobban leírni. Nem tudom, Gergő, ez úgy jó, ahogy van, ahogy oda van írva. Hát ez nem véletlenül van olyan jól megírva. Nem a legjobb részei egyébként az Esterházy idézetek a könyvnek, azt kell mondjam.
Akkor már csak a gyakorlati közszolgálati része van hátra. Hogyan lehet beszerezni ezt a könyvet?
A könyv megvásárolható a 444-en, a 444 webshopjában, és az szolgálati kötelességem elmondani, hogy aki körtag, vagy aki a körbe belép, a 444 körbe az a személyre szóló kedvezményekben részesülhet. És ezt erre biztatok mindenkit, hogy vegyen meg nálunk a könyvet, de egyébként kapható a nagyobb könyvesboltokban is.
És neked most mi lesz a következő? Visszatérsz a napi működésben?
Hát ősztől. Valószínűleg igen, hát én a kampány idővel, úgyhogy lesz feladat.